Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igényét, amint a szól hozzánk János evangéliumának 4. fejezetéből, az 1-től a 30. tartó ige versekből.
Amikor pedig megtudta Jézus,
hogy a farizeusok meghallották, hogy ő tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, így jutott el Samárián egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő tél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan, te zsidó létedre, tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem nagyon érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszol: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzá, adj innom. Te kértél volna tőlem, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merint töredényed sincs, a kút is még. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és szűzszervei is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé már nem szomjazik, mert örök életre buzgó vízforrásba tesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jön vissza. Az asszony így válaszol: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felett: Uram, látom a prófétakat. A mi atyáim ezen a helyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Isten imádni kell. Jézus így válaszol: higgy nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert üdvösség a zsidók közül távol. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádjátok az atyát, mert az atya is ilyen módon keres imádókat magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lelkében és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felel: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk minden. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. Mégsem mondta egyikük sem: mit akarsz tőle, mit beszélgetsz vele? Az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondatott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre elindultak a városból, és kimentek hozzá.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adva borulunk le előtted, így dicsőítve téged, mennyei édesatyánk, mindenható szeretetedért, hatalmadért, azért, hogy te vagy a világ fejedelme, mindenható Ura. Köszönjük, Urunk, neked ezt a közösséget. Köszönjük, hogy ma is szólhat a te igéd. Köszönjük, hogy épülhetünk a Te igéd által. Szükségünk van rád, a Te iránymutatásodra, vezetésedre. Nélküled elveszettek vagyunk. Te vagy egyedül az, mennyei édesatyánk, aki tudod, hogy egyen-egyenként mire van szükségünk. Te vagy az, aki a legjobban ismersz minket. Ismersz, és mégsem vesz meg bennünket. Előtte nincs mit elrejtenünk. Előtted minden láthatóvá válik. Hiába minden igyekezetünk, amivel leplezni szeretnénk a valóságot, az életünket. Olyan jó mennyei édesatyánk, hogy Te nem így tekintesz ránk. Nem azt nézed, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hanem azt nézed, ami a szívünkben van. Értékesek vagyunk a számodra. Annyira, hogy egyetlen fiadat adtad értünk, hogy általa helyreállítsd, ami célt tévesztett életünket. Köszönjük neked ezt a végtelen kegyelmet és szeretetet. Kérünk, Urunk, indítson ez arra minket, hogy érted éljünk. Köszönjük, hogy ez a mai nap is egy lehetőség arra, hogy meghalljuk, amit mondani szeretnél nekünk, és megtegyük, amit kérsz. Szent lelkeddel töltsd be a mi szívünket, hogy bennünk is ott buzogjon az élő víz, minél jobban megismerve téged, a forrást, minden élet forrását. Amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, az igehirdetés alapigéjekén János evangéliumából a felolvasott részből olvasott emelek ki egy szakaszt. János evangéliumának 4. fejezetéből, a 4. verstől a 7. versig. Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki az, aki olvasta a Micimackónak a különböző részeit, vagy pedig látta ennek a feldolgozásait rajzfilmben. Az egyik ilyen részben egy húsvétolásról, húsvét ünnepről van szó. De ennek a résznek az a különlegessége, hogy Nyuszi, aki elvileg a húsvéti nyúl lenne, semmiképpen nem akar húsvéti nyúl lenni, sőt, annak a gondolatától is írtózik, hogy egyáltalán meghallja a húsvét szót. És akkor egy különös fordulat van a történetben, mert a regényíró belép a regénybe, a történetbe, és párbeszédbe elegyedik Nyuszival. Próbálja rávenni arra, hogy húsvétoljon, és hogy a tojásvadászatot rendezze. Egyrészt nem maradhat el húsvétnak az ünnepe, másrészt nem teheti meg Nyuszi a barátaival azt, hogy azt az ünnepet és azt az alkalmat, amit annyira várnak, azt ő megakadályozza. Nyuszi azonban hajthatatlan. Ekkor hangzik el egy mondat, a regény írónak a szájából van, mikor a regényírónak meg kell tennie, amit meg kell tennie. És ezután elviszi Nyuszit, amíg meg nem írt oldalakra, és egy olyan képet fest elé, ahol teljesen egyedül van Nyuszi a százfoldas pagonyban, mert barátai az ő viselkedése miatt elköltöztek. És tulajdonképpen ezzel a meglehetősen manipulatív tettel ráveszi Nyuszit arra, hogy mégiscsak megrendezze a húsvétolást és a tojásvadászatot. Az életünkben számos olyan helyzet van, amikor azt éljük meg, hogy nincs választási lehetőségünk. Vannak dolgok az életünkben, melyeket meg kell tennünk, ha tetszik, ha nem. Ezek között sok olyan van, amit kívülről kényszerítenek ránk. Külső kényszer. Hogyha mi nem akarunk nagy bajt az életünkbe, akkor az szükségszerű, hogy megtegyük. Ha tetszik, ha nem, mindenkinek május 20-ig be kell nyújtania az adóbevallást. De ugyanilyen az is, amikor egy főnök kényszerít ránk valamit, amit meg kell tennünk, vagy egy intézmény fenntartó ír elő valamit, amit mindenféleképpen meg kell valósítanunk. De ilyen lehet akár egy erkölcsi törvény is, melynek megfelelően kell élnünk. Vannak azonban olyan helyzetek is az életünkben, amikor nem külső kényszernek kell megfelelnünk, külső kellnek, külső szükségszerűségnek, hanem belülről fakadónak. Változtatunk, mert élhetetlenné, megterhelővé, folytóvá vált a helyzet, amiben éppen vagyunk, és nem bírjuk tovább. És azt érezzük, hogy valami nekünk kell tennünk, hogy megváltozzon az életünk. A kell, a szükségszerű, egy nagyon erős kifejezés az életünkben, cselekedeteinknek fő mozgatórugója. Talán sokak előtt ismerős Immanuel Kantnak a neve, akinek több fontos műve is született. Kant a 18. század egyik, hogyha nem a legjelentősebb felvilágosodás kori filozófusa, akit alapvetően foglalkoztatott a szükségszerűségnek, a kellnek a kérdése. És erről ezzel kapcsolatban nagyon hosszan és terjedelmesen ír, elsősorban a Gyakorlati ész kritikája című művében. És a Gyakorlati ész kritikája című művében a jóság kapcsán ír a kategórikus imperatívusról, a feltétlen érvényű felszólításról, a feltétlen parancsról, mely erkölcsi jellegű, mindenkire feltétel nélkül vonatkozik, melynek megfelelően, szükségszerűen megfelelően kell élnünk. És ettől a kategórikus imperatívustól megkülönbözteti a hipotetikus imperatívust. A hipotetikus imperatívus alatt pedig azt a kell érti, amikor van egy célom, és ahhoz, hogy azt a célt elérjem, nekem valamit meg kell tennem. Ha megteszem, elérem a célt, ha nem teszem meg, nem érem el a célt. Így jelenik meg két szintje a szükségszerűségnek Kantnál. Ezt természetesen nagyon leegyszerűsítve mondtam el. Hogyha a samáriai asszonynak a történetére gondolunk, és annak is az elejére, ahol ezt olvassuk, hogy Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie, akkor itt alapvetően a hipotetikus imperatívusról van szó. Mindjárt elmondom, hogy miért. A Szentírásban a kell, az egy nagyon erős kifejezés. Különösen igaz ez az újszövetségi evangéliumokra, János evangéliumára is, és a szinoptikus evangéliumokra is, Máté, Márk és Lukács evangéliumára. És amikor ezt az edej szót Jézussal kapcsolatban olvassuk, akkor az esetek döntő többségében, sőt, majdnem azt mondhatjuk minden esetben, egy olyan szükségszerűségről van szó, mely egy isteni akaraton nyugvó szükségszerűség. Mit jelent ez? Jézusnak nem azért kell Samárián keresztül mennie, mert nincs más út és nincs más lehetőség, hanem azért kell Samárián keresztül mennie, mert Isten így rendelte. Mert Istennek terve van Samáriában, amit véghez akar vinni. Hogy ezt az isteni szükségszerűséget még inkább értsük, a Máté 16.21-re figyeljünk. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól. Meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Jézus Krisztus megváltói munkájában egyetlen egy cél van, melynek alárendel mindent. Az Isten akaratának a betöltése, a megváltói munka elvégzése. Ahogy mondtam, egy Kantnál a hipotetikus imperatívus. Azért teszek valamit, azért kell megtennem valamit, hogy a kitűzött célt elérjem. Azért kell Jeruzsálembe mennem, azért kell szenvednem és meghalnom, és azért kell harmadnapra feltámadnom, mert így válthatom meg az embert. Így szabadíthatom meg az Isten haragjától. És azért kell Samárián keresztül mennem, mert Istennek terve van Samáriában velem. Mert ott egy asszony, sőt, jövő héten látni fogjuk azt is, hogy nem csak egy asszonyt, hanem egy egész közösséget akar Isten megszabadítani. És ez nem csak a samáriaiaknak szól ez az üzenet, hanem szól minden nem zsidónak, hogy Isten kegyelme és irgalma és megváltói munkája ez nem csak a zsidókat váltja meg, hanem azokat is, akik a zsidók által megbetettek. Amikor azon gondolkozunk, hogy vajon milyen úton kell mennünk, akkor alapvetően fontos kérdés az, hogy mivel szolgáljuk az Istent, hogyan követhetjük őt, alá tudjuk-e rendelni a vágyainkat, az elképzeléseinket, a szándékainkat, a terveinket az Isten akaratának. Beszélgettem egyszer valakivel, aki azt mondta, azért nem olvas Bibliát, és azért nem imádkozik, mert fél attól, hogy Isten mit mond neki. Hogy majd valami olyat kér tőle, ami merőben más, mint az ő elképzelése. És meg kell látni azt, hogy valójában neki nem úgy kellene élnie, hogy él, hanem valami egészen más módon. Az Isten akaratát és szándékát betöltve. Fontos azt is látni, hogy a hipotetikus imperatívus az választható. A döntésnek azonban mindig következménye van. Ha engedelmeskedem, teljesül a cél. Ha nem engedelmeskedem, akkor nem. Jézusnak keresztül kell mennie Samárián, hogy megtörténhessen a találkozás ezzel a megvetett asszonnyal. Talán mindannyian tudjátok, hogy egyébként nem kellett volna keresztül menni Samárián. A zsidók, mikor Galileából Júdeába, Jeruzsálembe mentek, akkor a legtöbbször nagy hírvel elkerülték ezt a területet. És ugyanezt tették akkor is, amikor visszahazatértek Galileába. Inkább választottak egy lényegesen hosszabb utat, a több fáradtságot, a több költséget, csak hogy ne kelljen ezen a területen keresztül menniük. A samáriaiak és a zsidók közötti gyűlöletnek nagyon mély gyökerei vannak. Krisztus előtt 720-ban az asszírok meghódították Samáriát, és a lakosság nagy részét fogságba hurcolták. Az otthon maradt lakosság közé pedig mindenféle kevert népet telepítettek be. És a keveredésnek szükségszerű következménye lett az Samáriában, hogy egymással házasságot kötöttek, és egy vegyes lakosság alakult ki Samáriában. Fontos azt is tudni azonban, hogy a fogságban lévő zsidók nép kényesen ügyelt arra, hogy senkivel se keveredjen. És amikor Círus perzsa király hazaengedte a fogságban lévő zsidókat, a körök hazaérve megvetéssel tekintettek a samáriaiakra, akik nem tudták megőrizni a tisztaságukat. A feszültségnek azonban volt egy másik mély oka is, ez pedig az volt, hogy mivel Samária lakossága otthon maradt, gazdaságilag sokkal erősebbek voltak, mint a visszatérő zsidó közösség, és amikor hozzáfogtak Ezrás és Nehémiás idejében a templom és a város újjáépítéséhez, akkor a samáriaiak felajánlották azt, hogy egy jelentős összeggel támogatják az építkezéseket. A zsidóság azonban ezt visszautasította. A gyökerek itt vannak. Nem lett közös templom, Samária megépítette a saját templomát a Garizim hegyen, ezért is említi az ige, ezt a nagyon fontos és lényegi kérdést, amire tulajdonképpen nem kapunk választ Jézustól, hogy az Istent azt a Garizim hegyen kell imádni, vagy Jeruzsálembe kell imádni. Tudni kell azt is, hogy a samáriaiak nem tartották, és nem tartották meg a teljes Ószövetséget, csak Mózes 5 könyvére tekintettek úgy, mint Szentírásra. A feszültség tehát sok rétű volt, és nagyon mély sebeket hordoztak magukban. És hogyha egy kegyes zsidónak mégiscsak keresztül kellett mennie Samárián, mert sietett, vagy bármilyen más indok miatt, akkor elhagyva Samáriának a vidékét, megálltak, és leporolták a lábukat és a ruháikat, hogy a szent földre nehogy bevigyenek valamennyit is a tisztátalan porból. Jézusnak azonban ezen a területen kell keresztül mennie. És arról olvasunk, hogy délben, a legnagyobb melegben, elfáradva, kitikkadva, leül Jákob útjánál. És milyen különös. Ugyanekkor, mikor délfelé jár az idő, a legnagyobb forróságban van egy asszony, Sikár városában, aki megvetett, szabból is látjuk, hogy délbe kell mennie a vízért. És ott találkozik Jézussal. Mert Isten így rendelte. Minden úgy történik, ahogy az isteni szükségszerűség a kell kívánja. Olyan különös, hogy Izrael népének a történetében a kutak melletti találkozások nagyon sokszor meghatározóak. Három ilyen találkozásra szeretnék csak távirati stílusban utalni az Ószövetségből. Ábrahám szolgája elindul, hogy feleséget keressen Izsáknak. Megérkezik, és egy kútnál találkozik Rebekával, és vizet kér, aki még a tevéket is megitatta. Jákob kitikadva és elfáradva menekültként érkezik Lábánhoz, Lábánhoz közel. Kivel találkozik először? Lábán lányaival, Leában és Ráhellel, akik inni adnak neki. És egy egészen hasonló esemény játszódik a Mózes történetében, amikor menekülve érkezik Egyiptomból Midian földjére, és Midian lányai a kútból inni adnak neki. Mind a három találkozás az nagyon meghatározó, sőt, ha egy kicsit tovább visszük, akkor mind a három találkozásnak a következménye egy szövetségkötés. Mert mind a három találkozásból házasság lesz. Izsák elveszi Rebekát, Jákob, hát igaz, először tévedésből elveszi Leát, de aztán elveszi Ráhelt is, és végül Mózesről is azt olvassuk, hogy Midian lányai közül választ magának feleséget. Itt is egy szövetségnek vagyunk a tanúi. Mert ennél a találkozásnál leomlanak a falak, és nyilvánvalóvá lesz már János evangéliumának az elején, hogy Jézus nem csak azért jött, hogy Isten népét megváltsa, hanem azért, hogy minden nép, minden ember kapcsolatba kerülhessen a megváltóval. Így olvassuk, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. És ennek vagyunk a tanúi ebben a történetben. Leomlanak a falak. Nyilvánvalóvá lesz az, hogy Isten jön a megvetethez Jézus Krisztusban. Nem csak a választott néphez. Olvasunk arról, hogy a tanítványok hogy megdöbbennek azon, hogy Jézus egy asszonnyal beszélget, de nem mernek szólni. Ráadásul egy olyan asszonnyal beszélget Jézus, aki a saját közösségében is megvetett. Mondhatjuk azt, hogy igazából nem tud leegyesüljedni. Megvetett, mert nő, megvetett, mert samáriai, és még a saját népe között is megvetett. Délbe kell vízét mennie. De az isteni szükségszerűség, az isteni kell, az azt hozza, hogy ez az asszony életet nyer. Jézus élő vízzel ajándékozza meg. Ebben a történetben számomra az egyik legcsodálatosabb az az, hogy ahogy talán az ember nem is gondolná, az isteni szükségszerűség az meghozza az eredményt, ha van engedelmesség, és élet támad. És azt hiszem, hogy a mi életünkre nézve alapvetően a legfontosabb kérdés az az, hogy mi készek vagyunk-e arra, hogy az Isten akarata, az Isten szándéka előtt meghajuljunk. Készek vagyunk-e arra, hogy alávessük az akaratunkat, a vágyainkat, az elképzeléseinket az Isten szándékának. Sőt, az alapvető kérdés az az, hogy készek vagyunk-e arra, hogy mindezt úgy tegyük, hogy elfogadjuk Istentől az élő vizet, az életet, az örök életet hittel, melyet csak ő tud megadni. És ebben a történetben azt látjuk, hogy És erre utalnak az utolsó versek, hogy ez az asszony akkora szabadulást és akkora örömet él át, azáltal, hogy Jézus őt megszólítja, hogy otthagy mindent, és el van a városba, és elkezd beszélni arról, hogy kivel találkozott. Jövő héten majd arról fogunk olvasni, hogy az asszony bizonyságtétele nyomán milyen változások mennek végbe. Jézus Krisztus ma hozzánk is szól. Mert Istennek az a szándéka, hogy ne vesszen el senki, hanem mindenki megtérjen. Ez az isteni szükségszerűség, az isteni kell. Készek vagyunk-e meghajolni ez előtt? Készek vagyunk-e arra, hogy alávessük egész valunkat Isten akaratának és szándékának, és hittel elfogadjuk Isten ajándékát, az örök életet? Ez csepet sem könnyű. Nem könnyű lemondani önmagunkról, hogy az Isten akarata végbe menjen. Ez Jézusnak se volt könnyű, hiszen tusakodva imádkozik, hogy ne kelljen meghalnia, de mégis meghajol Isten előtt. Adjon Isten számunkra őszinte vágyat, és őszinte készséget, hogy így tudjunk élni Isten kegyelméből, hitből. Isten ma is hív, és ma is szólít bennünket. Vajon mit válaszolunk az ő hívására? Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megvalljuk előtted azt, hogy olyan nehéz meghajolni az isteni szükségszerűség előtt. Olyan nehéz kimondani azt, hogy Urunk, ne a mi vágyaink, elképzeléseink és terveink valósuljanak meg, hanem használj bennünket eszközként a te országod építésében úgy, ahogy az előtted kedves. Urunk, olyan könnyen elbukunk azon az úton, melyet te jelölsz ki a számunkra. És olyan nehezen látjuk meg azt, hogy mi az, amit le kell tennünk eléd, és el kell hagynunk ahhoz, hogy téged kövessünk. Urunk, azért könyörgünk őszinte szívvel, hogy szívünket töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal, hiszen te meghaltál érettünk. Add, Urunk, hogy szívünk és életünk te érted éghessen forró lánggal. Urunk, olyan nagy kiváltság az, hogy mi olyan helyen élhetünk, ahol átélhetjük és megtapasztalhatjuk azt, hogy te újból és újból szólsz hozzánk. Olyan helyen élhetünk, ahol nem kell félnünk attól, hogy mi lesz akkor, hogyha téged követünk, és meghajolunk a te szent és tökéletes akaratod előtt. Urunk, nevelj minket egyességre, és nevelj bennünket engedelmességre, hogy hűen tölthessük be a te akaratodat, és juthassunk el talán ezáltal olyanokhoz is, akikről nem is gondoltuk, hogy hozzájuk küldettünk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogyha majd egyszer meg kell állnunk a te ítélő széked előtt, akkor úgy állhassunk meg, hogy te azt mondod, hogy jól van, jó és hű szolgám, menj be a te urad örömébe. Segíts bennünket, Istenünk, így élni, és így szolgálni. Így áld meg, Urunk, ezt a gyülekezetet, ezt a szolgáló közösséget. És ne csak a közösséget, hanem annak minden egyes tagját. Könyörgünk azokért, akik úgy szolgálnak neked, és úgy követnek téged, hogy az életükben nagy és súlyos terheket hordoznak. Légy, Urunk, a betegeinkkel, légy a szükségben levőkkel, az elesettekkel, a nyomorúságban lévőkkel. Erősíts meg őket, és áld meg őket. És Urunk, Te mutasd meg azt, hogy ki az, aki mellé oda kell állnunk, és akit nekünk kell segítenünk. Kérünk, Urunk, vezess bennünket, áldj meg bennünket, légy és maradj mi velünk. Légy velünk, Urunk, most az istentiszteletet követő presbiteri gyűlésen. Áldj meg bennünket beszélgetésünkben. Szent lelkeddel vezess bennünket, adj bölcsességet a döntésekhez. És könyörgünk, Urunk, a Te áldó és vigyázó kezedért a lelkész választás folyamatában. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, vezess bennünket, segíts bennünket. Szent lelkeddel légy, és maradj mi velünk. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Áldva fogadjuk az áldást. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.